futóként tekintenek majd a jövőbeni Hiluxukra, úgyhogy ez egy fordulópont, én azt gondolom, az elektromos autózás történetében nagy szónak tűnhet, de hogyha munkagép oldalról nézzük, akkor biztos, hogy a Hilux az első ilyen szinten kapacitív és képességekkel teli autó, ami tisztán elektromos meghajtású.
Ha körbejárjuk ezt az autót, és mi elsőként ezt meg is tettük, nagyon nem tűnt föl a különleges újdonsága. Forma világát tekintve teljesen követi a korábbi nyomvonalat, körülbelül ugyanaz a rátekintünk, ugyanazt látjuk, mint korábban az előző 8 generáció során, kis változtatások történnek, de azért az orrán már látszik az elektromosítás, hiszen már nincs légbeölő nyílás, apró kis mintázatokkal díszítették a egybefüggő műanyag falat. Az egész orr kiképzése egyébként láthatóan a telepezést igyekszik hangsúlyozni, hiszen a maga az 5,3 méteres hosszúságú kocsitest alatt egy 3 méteres tengelytávú terepképesség húzódik, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és így első ránézésre is azt mutatta, hogy ez az autó sokkal többet tud, mint amit gondolok, hogy 70 cm-es a gázló mélysége. 70 cm, döbbenetes.
Ezt is volt szerencsénk tesztelni. Nagyon fontos, hogy a Toyota fejlesztő mérnökei, én azt gondolom, hogy kevésbé az elektromos hajtás oldaláról, mint sokkal inkább a funkcionális és munkaeszköz oldaláról közelítették a Hiluxot, ami nagyon jó megközelítés, hiszen ezt a 27 millió példányt, ezt kifejezetten ezzel a szemlélettel tudta elérni a gyártó, úgyhogy itt nem elsődlegesen az volt a cél, hogy minden áron önmagában az elektromos képességet hangsúlyozzuk, hanem az, hogy a funkcionális kapacitása az autónak, ami kiemelte az eddigi mezőnyből is, az megmaradjon, és a lehető legkevesebb kompromisszummal, sőt bizonyos tekintetben, meg még etélen is előrelépve tudják a használók vásárolni, úgyhogy egy-két dizájn elemen, meg természetesen légbeömlőn egyéb dolgokon túl viszonylag kevés az, ami speciálisan az elektromos modellt optikailag megkülönbözteti.
Én féltem, hogy miután ugye egy hatalmas robosztus létrealvázat kapott az autó, és ebben van beépítve maga az akkumulátorcsomag, féltem, hogy ha az ember olyan erdei úton is jár, ahol köves a talaj, oda csapja, az ember megsérülhet az akkumulátor. Hát ugye a gyakorlatban úgy vizsgázott, hogy ez messze nem igaz. Ugyannyira nem, hogy mi bizony föl is akadtunk többször a hasa, át tudtunk rajta billenni, még egy fa rúd is beakadt valahová a akkumulátor és a kerékjárati ívbe, és azt is leküzdött a terepen. 45 fokosnál nagyobb lejtőn csúsztunk le a sárba, teljesen keresztbe állt az autó, majdnem sikerült befordulnunk egy ilyen kisebb szakadékos részbe, de az autó egy gáz pöcre, fröcsre úgy kúszta magát, hogy ilyet én még a V6-os motoros korábbi általam tesztelt benzinmotoros SUV-nél sem tapasztaltam.
A határok feszegetés az része volt ennek a túrának, és nem biztos, hogy minden elemét, amit itt megéltek a tesztelők, ezt részletezni kell a szervezők felé. Azért mosolygok, mert nekem is voltak olyan pillanatok, amikor hogy átfordul a 45 fokos lejtmenetbe az autó, így nem tudtam, hogy hova érkezek. De itt egyrészt azt emelném ki, hogy az autónak a biztonsági arzenálja, ami segíti azért, és lehetővé teszi, hogy tényleg biztonságban érezhessük magunkat, az adrenalinon túl ne kelljen nagyon izgulnunk a személyes biztonságunkért. Tehát olyan elképesztő szoftveres vezérlés támogató megoldások vannak az autóban, ami akár hegymenetben, lejtmenetben, öt választható üzemmód segítségével, ami kifejezetten a körülményekhez igazítja a hajtásláncot, tehát tud nagyon erős támogatást adni a sofőrnek, és emellett, és ezt nagyon jó, hogy behoztad a V6-os tradicionálisabb modelleket, vagy a szegmensben jellemző meghajtásokat, olyan előnyt tud az elektromos hajtás biztosítani, hogy az állandó összkerék hajtásnál gyakorlatilag kerekenként nagyon szofisztikáltan tudja a nyomatékot vezérelni, és ennek segítségével tényleg mindent megtenni azért, és ebben előnye van, én azt gondolom már a klasszikus hajtásokhoz képest is, hogy a lehető legjobban és legsikeresebben, és mindenféle károkozás nélkül lehetőleg úgymond az autóban tudjuk élvezni az offroadozás előnyeit, vagy csak a munkát, és ebben én még egy funkciót emelnék ki, ez pedig az a kamerás támogatás, ami konkrétan így kőről kőre láthatóvá teszi szinte, hogy az melyik kerék hova is fog érkezni, és ez segíti a sofőrt abban, hogy tényleg ahol azért már nem lenne ildomos mozogni, ott azokat a köveket, vagy amik instabilabbnak tűnnek, tényleg a kerekek pontos elhelyezésével tudjuk jól venni, úgyhogy elképesztő az ez csomag, amit az autó ad.
Szokatlan volt, hogy nem kell kapcsolni felezőt, négy kerékhajtást, mi egyebet, hanem az autó önmaga szoftveresen felismeri azt a hajtásmódot, amire szüksége van azon a terepen. Így aztán ugye egyetlen gombnyomásra volt csak szükség. Azon kívül persze kell választani, hogy most milyen talajon megyünk, és erre van is lehetőség egy tekerő gomb segítségével. Négyféle talajváltozatot tudunk kiválasztani, de ha ezt nem tesszük, akkor is megteszi a szoftver. Ez a döbbenetes. Egyetlen kapcsolót kellett csak kapcsolunk, a lejtmenet kapcsolót. Ugye ott elengedett gázfékkel maga a kocsi tudta szabályozni, amit kellett, egy terepjárótól elvárhattunk. De tényleg az a döbbenetes, hogy ez az autó a legnagyobb, most tényleg nem akarok túlozni, de térdig érő kedéknyomvájúból, ami egyébként az előző napi szakadó esőnél olyan sáros volt, hogy szerintem harckocsinak kellett volna lenni, hogy elmenjen. Egy gombnyomása, egy gázfröccsre úgy kijött, hogy elképesztő. És miközben ezt tette, dagonyáztunk a sárban, irányítható volt, ugye, hiszen ez egy újfajta kormánymű, amit kapott az autó, ez egy elektronikus kormánymű, tehát nagyon könnyű volt irányítani, nem csapott vissza, nem tört el az ujjunkat, mint ugye várható általában egy hagyományos pneumatikus kormánymű, illetve ami nagyon fontos volt, hogy ekközben a madár csicsergést hallottuk. Hihetlen, a mi sikolyunk mellett.
Igen. Az autó maga automatikusan is, én azt gondolom, hogy stabil körülményeket ad a sofőrnek, és ugyan vannak választható üzemmódok, azon viccelődtünk, hogy milyen jó lenne egyszer egy olyan tesztpályára elmenni, ahol a félméteres hóból hirtelen a homokbuckák közé, hirtelen aztán a nagy sárba tudunk menni, és tényleg így egy ilyen izgalmas napon belül mindent ki tudunk próbálni, de a sokat látott szakértők is azt mondták, hogy akkor sem esünk vajba, hogyha az automata üzemmódokra helyezzük a hangsúlyt, és hát abban is szerencsénk volt, hogy azért előtte 4-5 napig esett az eső a környéken, aztán volt egy napos napunk, amikor javarészt ki tudtuk próbálni a terepen, de legalább nem áztunk, csak az autó ázott el mondjuk úgy, vagy az autó kapott rendesen, de mi azért kielvezhettük ott a bolgár erdőkben a napsütést is. És hát az elektronikus szervókormány, ami tényleg egy nagyon fontos újítás az autónak, az pedig valóban azért fontos, mert egyszerűen azokat a fizikai hatásokat, amivel az autó ezen az elképesztő durva úton találkozik, azokat sokkal komfortosabban adja vissza a kormányműre, és én megértem azokat, akik élvezik az offroadozásnak ezt a nagyon erős maszkulin hatását is, hogy rángatja a futómű a kormányt, de ahogy kiemelted, hogy akár személyautós komfortban lehet nem csak elő, hanem hátul utazni, ennek része az is, hogy valamennyire szoftosabbá és egyben biztonságosabbá teszi az offroadozás élményét ez az új kormánymű.
Elől a 82 kW-os, hátul 129 kW-os villanymotor hajt. Ugye ez a számítógép parancsai szerint kapcsolható, és kapcsolódik a hajtásláncba. Ez összesen durván 193 lóerőnek megfelelő teljesítmény, viszont ez bőven elegendő, hiszen olyan terepen is elment, amit említettünk az előbb. Másrészt közúton is volt módunk kipróbálni, mi pedig autópályás körülmények között is. Hangtalanul, fantasztikus, dinamikusan suhant. Köszönhetően persze nem terepgumit kapott, és az is növeli egyébként az értékét, hogy ilyen terepen képes volt kihúzni magát a sárból, hogy ez egy átlagos gumi volt, amivel tényleg autópályázni is lehetett. Tehát ez a rendszer tökéletesen jól összhangban működik, az 59 kWh-s lítium-ion akkumulátor pedig tette a dolgát, hiszen miután lejöttünk a hegyről, 150 kilométeres hatótával érkeztünk oda, és mikor visszajöttünk, akkor 151 kilométert mutatott. Tehát gyakorlatilag még egy kicsit növeltük is. Ez azt jelenti egyébként, hogy a gyári hatótáv durván 240 kilométer szerepel, ugye a VLTP szerinti távként, a valóságban egészen más néz, másképpen néz ki.
Abszolút. Amit én kihangsúlyoznék, az újra csak az a funkcionalitás, és az a jófajta kompromisszum, amit a mérnökök összeraktak. Ugye döntően azért a vállalkozók, mezőgazdaságban dolgozók, tehát tényleg munkára vásárolják az autót, és itt az volt a fő cél, hogy ebben egy olyan kombinációt kapjanak, ami mind hatótáv, mind képességek terén nem maximumra, hanem egy optimális kombinációra megy. Tehát például az 59,2 kWh-s akkumulátor, vagy akár az említett lóerő mennyiség, az messze nem a csúcsa az elektromos autózásnak, de egyrészt ezt teszi lehetővé azt, hogy alvázba építve legyen az akkumulátor, ami gyakorlatilag teljes mértékű biztonságot ad a nagyon kemény terepeken is az autónak. A másrészt ugye a 200 lóerő körüli összteljesítmény biztosítja azt, hogy bár elektromos autóknál nem ritka 3-400 lóerő és az elképesztő nyomaték. A nyomaték itt is megvan, pont elegendő ahhoz, hogyha nagyon kell, akkor dinamikusan meg tudjunk indulni aszfalton, és kicsit akár még sáros kerekekkel a fenekét is megtornáztatja az autó, persze csak óvatosan. De ezzel együtt az offroad terepen pedig ezzel a nagyon okos nyomaték szabályzással, ahogy mondtad, az energiafelhasználás ez bőven tudja hozni azt a 250, és nyilván városi körülmények, vagy kényelmesebb autózásban akár 300-350 kilométeres hatótávot is. És ez a kombináció, ez mindenben arról szól, hogy egy nagyon ideális és optimális kombinációt ad a munkacélra használóknak, és emellett egy teljesen elegendő jó élményfaktort is biztosít azoknak, akik magáncélra és tényleg hobbi célra veszik majd ezt az autót.
Nagyon fontos információ, hogy 715 kg-os teherbírása van ennek az autónak, ami azért érdekes, mert például a mild hybrid diesel változat, hiszen egy időben bemutatta a Toyota ennek az új verzióját is, ami elképesztően klassz, de hát itt azért ez messze felülmúlt az elektromos változatnak a jelentőségét, de azért említsük meg, hogy az egy kicsivel nagyobb teherbírású, mindjárt elmondott pontosan mennyivel. Itt például az elektromos autóval, Hiluxra lehet vontatni is, ami 1,6 tonnás vontatási kapacitást jelent, ami nem kevés, de ennél a dízel változat jóval többet tud.
Igen. Hát ha valamiben azt mondom, hogy kompromisszumra kell talán hajlani, bár a kell szó az talán erős, azok ezek a paraméterek. Köszönhetően annak is visszatérnék az előző gondolatomra, hogy az akkumulátornál természetesen a súly az nagyon fontos, és ezek az autók, az elektromos autók azért általában jóval nehezebbek, mint a belső égésűek, tehát itt is néhány száz kiló különbség, és egy bőven 2 tonna fölötti súly jut az elektromos kivitelre. És ugyan itt is a nagyobb akkumulátorral lehetett volna még játszani akár térben, de az már súly szempontjából még kevésbé lett volna ideális. És így ez az észszerű kombináció, ez vonatkozik arra, hogy azért a 715 versus a dízel változatban az 1 tonnás plató terhelhetőség, illetve a vontathatóságban ez 3500 versus 1700 50 kilós vontathatóság, ez még mindig nem kevés, de azért ezen a téren az optimális súly és egyéb teljesítménymutatók oltárán némi trade-offot fel kellett áldozni a gyártónak.
AC töltés 11 kilowattos, ami egy általános teljesítménynek felel meg, este rádugjuk, reggel leveszük, működik. Viszont a DC töltés a 125 kilowattos, lehetne nagyobb is, de ez is elegendő, hiszen nem nagy kapacitásról van szó, viszonylag gyorsan fél óra alatt föl lehet tölteni. Ha beszállunk a kocsi belsejébe, hiszen dupla kabinosról van szó, tehát akár előre vagy hátra, hátsó ülésorra, nekem semmiképpen sem teherautó vagy haszonjármű jut az eszembe.
Igen, a töltési teljesítmények tekintetében optimális és elegendő ahhoz, hogy a 125 kW-tal akár egy 30 percen belül 10-80%-ra fel tudjuk tölteni az autót, és igen, éjszakára letámasztva tényleg az autó fedélzeti töltője is egy 6,5 óra alatt gyakorlatilag tele tudja tölteni az akkumulátort, úgyhogy ebben is egy optimális szintet lőtt be a gyártó, és a belteret illetően meg hát két nagyméretű digitális kijelző, gyakorlatilag puha jó tapintású beltér, a Land Cruiserből ismert formai kialakítás, egy kicsit ilyen maszkulinabb, szögletesebb kialakítás, új design, és nagyon sok kényelmi funkció, emellett pedig ugye a városon kívüli használatlan a praktikus tárlórekesz kialakítás.
Pohártartók
elől, minden, azt gondolom, hogy most már ebben a szegmensben talán elvárható személyautós kényelemmel ruházza föl a modellt.
2 percünk maradt, azért még arra van egy kis időnk, hogy elmondjuk, hogy 2028-ra, ha minden igaz, lesz egy hidrogén üzemű Hilux is. Ugye a mostani mild hybrid diesel, az elektromos mellett ez lesz a harmadik különlegesség, tehát 3 lábon próbál állni a Toyota ebben a szegmensben.
De a Toyota az úgynevezett multipass stratégiát folytatja, tehát minden hajtásláncban igyekszik optimális és jó termékeket hozni. Idén 8 új modell érkezik, amiből 5-10 elektromos, és ebben a Hilux talán legkülönlegesebb. De hát ugye a hidrogén hajtással tradicionálisan a Toyota próbálkozik legaktívabban. Én kíváncsian várom ennek a fejleményeit, azért tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű és rövidtávú alternatív meghajtást hozhat, de a gyártóként határozottan szeretnénk ennek a lehetőségeit is tesztelni, fejleszteni és megnézni, mi jön ki.
Zárásként azt el tudnád mondani, hogy hány elektromos Hiluxot lehet majd eladni Magyarországon, hiszen óriási az érdeklődés. Azt tudom, hogy a tavalyi bemutatón ugye még dízellel próbálkoztunk, akkor is fantasztikus érdeklődés mutatkozott, csak akkor a magyar piacra nem érkezett meg időben az a fajta hajtáslánc. Most itt Magyarországon legalább van lehetőség majd választani, de ebből az elektromos lesz a legérdekesebb. Hányat lehet ebből adni?
Hát én nagyon örülnék, hogyha 100-os nagyságrendben tudnánk eladni az autóból, mert egyszerűen, ahogy te is tapasztaltad, a termék nagyon jó. Érdeklődés van, de azért ugye a haszongépjármű szegmensben a teljesen elektromos meghajtás az még egy kicsit
újdonság,
speciálisabb, és ugye az, hogy van még dízel verziónk, akár a mostani generációból, akár az új generációból is érkezik, azért a kevésbé kockázatkerülőknek talán még nem az elektromos lesz vagy kockázatkerülő, szóval újdonságtól kicsit óckodóknak nem feltétlen az elektromos lesz még, de én ezzel együtt szeretném, hogyha jövő ilyenkor néhány 100-os nagyságrendről beszélnénk, akár mert ennyire meggyőző a termék.
Köszönöm, hogy itt voltál, ezeket elmondtad. Kedves hallgatóink, önök Sipos Szabolcsot, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.